Isten igéjét a 8. Zsoltárból olvasom. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tengerősvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön.
A mai napon is úrvacsorai közösségben leszünk együtt, ezért állva valljuk meg bűneinket, és így imádkozzunk Istenhez, Isten tiszteltünk elején is már. Mennyei Atyánk, a Zsoltáríróval együtt borulunk le eléd, és áldunk téged azért, mert mi felségesek és csodálatosak a te terveid, és a te alkotásaid. Köszönjük, hogy a te szereteteddel voltál jelen életünkben, ebben az évben is. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki kiválasztottál bennünket, aki megformáltál már anyánk méhében, aki elhívtál, kiválasztottál is, és magad számára hívtál el és különítettél el. Te vagy az, aki velünk voltál a nehézségekben, a küzdelmekben. Köszönjük, hogy akkor is ott voltál, amikor mi elhagytunk téged, amikor nem figyeltünk rád, és nem a te akaratod szerint hoztunk döntéseket. Amikor kipörgetett bennünket az élet sodra, a te jelenlétedből, és mi nem figyeltünk rád, de te akkor is ott voltál, és felettünk tartottad a te őrző kezedet. Urunk, csodálatos nekünk ez a tudás. Csodálatos ez a biztonság, amit a te szeretetedben kapunk. És így jövünk most eléd törődelmes szívvel is. Mert olyan sokszor hűtlenné válunk, és nem a te szeretetednek megfelelően válaszolunk. Nem rád emeljük a tekintetünket, hanem minden másra, ami bennünket körülvesz. Bocsásd meg ezt, kérünk. Bocsásd meg azokat az elmulasztott alkalmakat, amikor te hívtál, szólítottál, de mi nem léptünk a te jelenlétedbe, és nem nyitottuk meg a mi szívünket. Amikor nem hallottuk meg a te szavadat, és nem engedtük, hogy formálj bennünket. Amikor nem engedtük közel magunkhoz a te szeretetedet, és megkeményedtünk, és lázadoztunk akár, és a saját fejünk után hoztunk döntéseket. Bocsásd meg, Urunk, hogy bár te azért választottál ki, hogy a te szeretetednek a csatornáivá váljunk, és áldással legyünk a környezetünk számára, bocsásd meg, hogy mi mégis sokszor megbántottuk azokat, akik körülöttünk vannak, szeretteinket, barátainkat, testvéreinket. Bocsásd meg, hogy sokszor, amikor te hívtál, hogy tegyünk meg valamit, a mi kezünk, a mi lábaink nem mozdultak, és nem tettük meg, és nem szóltunk, amikor szólnunk kellett volna. És kérünk, bocsásd meg, hogy a mi szívünk és a mi gondolataink, érzéseink olyan sokszor nem a te imádatoddal, a te dicsőítéseddel volt tele, hanem sok minden más beférkőzött, amiről nem is szeretnénk beszélni. Urunk, kérünk, tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a mi gondolatainkat, szentelj meg bennünket egészen. Köszönjük, hogy most így jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És így kérhetjük a te kegyelmedet. Jöjj és tisztíts meg. Jöjj és szólj hozzánk a te lelked által. Jöjj és fogadj bennünket a te közösségedbe, és újíts meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Jób könyvének a 7. fejezetében a következőképpen. Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosnak. Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, úgy jutottak nekem hiába való hónapok, nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem. Ha lefekszem, azt kérdem, mikor kelhetek fel? Hosszú az este, és tele vagyok nyugtalansággal hajnalig. Testemet férgek és porkérek borítja, bőröm beforrad és újra kifakad. Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél, és reménytelenül múlnak el. Gondold meg, hogy csak szellő az életem. Szemem nem lát többé jót. A rám néző szem nem pillant meg. Szemet felém fordítod, de már nem vagyok. Eltűnt a felhő, elszállt. Épp így nem jön vissza, aki leszáll a holtak hazájába. Nem tér vissza házába többé, lakóhelyén sem tudnak róla többé. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Tenger vagyok-e, vagy tengeri szörny, hogy őrséget állítasz ellenem? Mikor azt gondolom, hogy megvigasztal a nyoszajám, hordozza panaszomat fekhelyem, akkor álmokkal rémítesz, látomásokkal rettentesz engem. Inkább választom a fulladást, inkább a halált, mint egy csontvázat. Megvetem az életemet, nem kell tovább. Hagy békén, mert időm csak egy lehellet. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Minden reggel megvizsgálod, minden pillanatban próbára teszed. Miért nem veszed le rólam a szemed? Nyálamat sem engeded lenyelni? Ha vétkeztem, mit követtem el ellened, emberek őrzője? Miért tettél a céltábláddá? Talán terhedre vagyok? Miért nem bocsátod meg vétkemet? Miért nem nézed el bűnömet? Hiszen már a porban fekszem, mire keresel, már nem leszek. Kedves testvérek, az év utolsó napja van, az ünneplés, a jókívánságok, a mulatozás ideje. Hamarosan mi is itt jókedvel tervezünk köszönteni, vagy az új évet, és búcsúztatni az új évet. Általában az újévi istentiszteleten visszatekintünk, és mérleget készítünk. Hálát szoktunk adni Istennek az ő ajándékaiért, felsorolva azokat akár az egyéni, akár a közös életünkben. Isten kegyelmébe ajánljuk magunkat az elmulasztott, az elrontott dolgaink miatt, és így ünnepeljük Krisztus jelenlétét az úrvacsorában. Bűnbocsánat feletti örömben véve magunkhoz a szent jegyeket. Jobbnak a keserves panasza, amit felolvastam, nem illik ide. Nem illik az óévi ünnepléshez, a hálaadáshoz, de nem igazán illik még csak önmagunk megvizsgálásához sem. Olyan keserves fájdalom és panasz tör fel Jób lelke mélyéből, hogy soraival csak akkor tudunk azonosulni, ha mi is hasonlóképpen érzünk. Akkor miért választottam ma estére ezt az igét? Talán azért, mert Jób könyvét olvassuk a napokban, és tegnap ez volt a napi ige. Vagy talán azért, mert vannak köztünk, akiket elért a fájdalom és a szenvedés az elmúlt évben. És ez fontos tudatosítani egy testvéri közösségben, egy gyülekezetben. Vagy mert tükröt tart elénk azokról a mélységekről, amiket az istenfélő ember bejárhat, és ez talán kiózanít minket, és egészséges távlatokat nyit a számunkra, óévet búcsúztató keresztjének számára. Talán igen, lehet, hogy ezekért is választottam. De inkább úgy érzem, hogy valahogy ez a textus, ez a bibliai rész választott minket. Igazából nem tudom megmondani, hogy miért azok egy ilyen keserű panaszéneket ide. De erről kell beszélni, és ezért engedjük, hogy megszólaljon, megszólítson, és maradjon Isten titka, és Isten hatalma az, hogy miért és hogyan. Előttünk áll tehát egy keserves panaszének, ó év napján. Az első bibliai reflexióm erre a helyzetre a Prédikátor könyvéből ered. A Prédikátor, aki a bibliai bölcsesség irodalomnak egy másik képviselője, így ír. Jobb olyan házba menni, ahol az emberek gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje ezt meg, aki él. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. A Prédikátor tehát, aki nem Szilveszterről beszél, a Prédikátor tehát azt mondja, hogy a múlandósággal való szembenézés bölcsé tesz. Mert megmutatja, hogy hogyan lesz vége minden embernek, és ez nyilvánvalóan nem az elkeseredésre kell, hogy vezessem, hanem egy értelmes, egy bölcs, egy Isten színe előtt élt életre. Ezért mondja a Prédikátor, hogy a bölcs a gyászolók házára gondol, az ostoba pedig a vigadozók házára. Egy életszemléletről van szó. Nem arra hív a Prédikátor, hogy ne tudjunk örülni, hogy ne tudjunk ünnepelni, hogy ne tudjunk mulatni akár ma este is, hanem azon gondolkoztat el, hogy mire irányulnak a gondolataink, a bensőnk, az életünk. A mulandóság, az idő rövidsége, azt mondja, egy felelős életre hív, amely élet nem azonos azzal, amiben igazán csak a vigadozás számít. És a vigadozás az behelyettesíthető itt következő fogalmakkal. Például a kényelem mindenek elé helyezése. Az élvezetek által vezérelt élet. Talán a fiatalok számára a bulik újra és újra. Azt mondja, hogy ha a gondolkodásmódunk arra áll rá, hogy csak hogy lesz kényelmes, hogy lesz jó, hogy lesz élvezetes, hogy lesz vidám, akkor ostobák vagyunk. Ha látjuk, hogy az élet rövid és lepereg, és ebből merítve gondolkodunk arról, hogy mit kezdünk az életünkkel, akkor bölcsek vagyunk. Ezért talán nem hiába való óév estéjén, a mulatozás napján betekinteni egy jóbi, keserves panaszba. Aztán eszembe jut Mózes. Mózes imádságában a 90. Zsoltárból ugyanezt az összefüggést találjuk, csak kifejtve. Ő is elkezd azon gondolkodni, hogy elmúlunk a haragod miatt. Úgy elmúlnak az esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. És aztán mi következik ebből az ő számára? Hova jut az az ember, aki szembenéz ezzel? Így folytatja. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen hát most az ünneplés óráján a szenvedő és a keserű Jób az, aki tanít minket. Lépjünk be az ő fájdalmába, együtt azokkal, akik hasonlóan elveszettnek érezték, és érzik magukat 2005-ben. Hadd tanítsanak ma este ők minket. Hadd jussunk bölcs szívhez. Legyünk készek osztozni mások szomorúságában. És visszatekintve egészen máshogy fogjuk látni Isten jelenlétét a saját életünkben. És előre tekintve egészen más távlatok nyílnak a számunkra a következő évre. Jób az igaz és az istenfélő ember, akinek hűségét Isten is nagyra és példamutatónak értékelte, tudjuk jól, szörnyű csapásokban mindenét elveszítette. Először a vagyonát, a gyermekeit, majd az egészségét. És így van előttünk, egy ilyen képet látunk a könyv elején, egy cseréppel vakargatja a keléseit, és perel Istennel. Nem átkozza meg Istent. Bár a felesége is azt mondja, átkozz meg az Istent, és hallj meg. Nem átkozza meg az Urat, de perel vele. És perel azokkal is, akik köré jönnek, és akik jó vallásos válaszokkal megpróbálják neki megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, megpróbálják vígasztalni a vígasztalhatatlant. Nézzük hát, hogyan fogalmaz ebben a panaszban Jób. Hasonlóan a Zsoltároshoz így kezdi. Ugyanaz a gondolat. Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosnak, ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért. Úgy jutottak nekem hiába való hónapok, nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem. Ami azonban annak a kifejezésével indul, hogy sokszor milyen hiába valónak tűnik, ahogy egyik nap jön a másik után, egyik feladatot oldjuk meg a másik után, az egészen máshova érkezik nála, mint a zsoltárosnál. Mózes, amikor azt mondja, hogy minden nap ugyanolyan, hogy hamar lepereg ez a néhány évtized, azt mondja Istennek, adj hát nekem bölcsességet, hogy bölcsen éljek, hogy jól éljek, taníts engem értelmesen számlálni a napjaimat. De ugyanez a bölcsesség Jobbnál egészen máshova fut ki. Ugyanez a bölcsesség Jobbnál az eleven sebb fájdalmába ágyazva tör elő. És ezért Jobb nem kér bölcs szívet. Jobb nem imádkozik értelmes életért. Jobb nem kér semmit. Mikor Jobb elmondja, hogy fáradtságos minden nap, akkor utána csak halni készül. Szemem nem lát többé jót. A rám néző szem nem pillant meg. Szemed felén fordítod, mondja Istennek, de már nem vagyok. Jobb nem lát már semmit, amit érdemes lenne néznie. Nincs semmi előtt, amire azt mondja, erre még ránézhetek, és ennek van értelme. Nincs már reménysége arra, hogy bármire érdemes legyen még rátekintenie, semmije sem maradt. De azt mondja, hogy ő rá se nézzen senki. Isten se nézzen, mert ha ránéz, mondja Jobb, már nem fog látni semmit. Csak annyi idő, amíg egy felhőt elfúj a szél, és már nincs többé. A második részében ennek a panasznak aztán Jobb tovább megy. Itt azt láttuk eddig, hogy nem kér semmit Istentől, de nem marad néma. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Jobb perelni kezd az Istennel, keservesen perelni. Mi az Istennel való per? Hadd idézek egy olyan cikkből, amit nemrég olvastam, elsőre megmosolyogtató, valójában pedig nagyon komoly mélységeket is feltárhat. Beperelte Istent egy temesvári elítélt, mert nem tudta megmenteni őt a gonosztól. Pávelem, aki 20 éves börtönbüntetését tölti Temesváron gyilkosság elkövetése miatt, a következőkkel vádolja a mindenhatót. Csalás, tények elhallgatása, az emberek kihasználása, megvesztegethetőség, hatalommal való visszaélés. A rab szerint a keresztség szerződés Istennel, amelyben azt vállalja, hogy megóvja őt a bajoktól, és távol tartja a gonosztól. A sértett viszont úgy véli, szerződés szegés történt, és Isten cserben hagyta őt. Ezért keresetet nyújtott be ellene a temesvári bíróságon. Kellemetlenül érintette az eset a temesvári rendőrparancsnokságot, ahol kiderült, hogy a feljelentést átvevő rendőr, mielőtt még elolvasta volna azt, hivatalosan iktatta az anyagot. Ezek után viszont a feljelentésnek meg kell tennie a jogi utat, nem lehet magyarázat nélkül lezárni az ügyet. Végül is a hatóságok, idézett, a feljelentett személy tartózkodási helyének felderítése hiányában és az előállítás meghiúsulása miatt zárták le az idővel tekintélyesre duzzadt iratcsomót. Hát nem tudjuk, hogy mi volt a rab indítéka. Nem tudjuk, hogy valóban pere volt az Istennel. És ezt egy nagyon komoly, nagyon mély pert egyszerűen így tudta előhozni, így tudta megfogni. Vagy csak a hatóságokkal akart kibabrálni, nem tudjuk. De valamit jól éreztet abból, hogy milyen az, amikor az ember Isten elé áll az ügyével. Nagyon jól éreztet valamit abból, amit Jobb csinál. Odaáll Isten elé, és perel vele. Így mondja neki Istennek Jobb keserűségében. Mikor azt gondolom, hogy megvigasztja a nyoszolyám, hordozza panaszomat fekhelyem, akkor álmokkal rémítesz, látomásokkal rettentesz engem. Azt mondja először, hogy nem leszek néma. Igenis, keserves szorongattatásák közepette eléd fogom adni az én ügyemet. És akkor azt mondja, amikor már egész nap nincs mire néznem, nincs jövőm, nincs reménységem. Amikor lefekszem, hogy legalább álmomban megnyugodjak, akkor még az alvásban sem hagysz nekem pihenést. Még az alvásban sem hagysz megnyugvást. Hogy még ott is az elveszettek emléke kísért, mert lehet, hogy róluk álmodok. Hogy még ott is az aggodalmam és a félelmem jön elő, mert ugyanazon rettegek éjszaka, amiatt esetleg félek nappal. Hogy még az álmomban is a sötétséggel és a kilátástalansággal szembesülök. Miért teszed ezt? Vagy jön Jobb konklúziója. Megvetem az életemet, nem kell tovább. Hagyj békén, mert időm csak egy lehel lett. És miközben eddig jut elő, és más bibliai szerzők is, ne felejtsük el, hogy nem veszik el a saját életüket, hanem Istennek mondják, hogy megvetem az életem, de nem veszi el az életét. Ez Jobb panaszának a második része. Pereli az Istent. És végül térjünk át panaszának harmadik befejező részére. Ez a szenvedő férfi egyszer csak csodálatos isteni tulajdonságokat fogalmaz meg. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Minden reggel megvizsgálod, minden pillanatra van próbára teszed. És akkor a bibliaolvasó ember, amikor ezt olvassa Jobb panaszában, nem tudja nem meghallani a 8. Zsoltárt éneklő, az Istent magasztaló Dávid hangját. Ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad a fenségedet, ahogy az előbb ebből az énekkel dicsőítettük Istent. Nem tudja nem meghallani a 139. Zsoltár szavait. Uram, te megvizsgáltál engem, elől és hátul körülveszel engem. Folytatva a 8. Zsoltárt, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdakat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Mi történt Jobbal? Talán Jobb belátásra jutott, és ebből a panaszból, ebből a keserű panaszból egyszer csak átváltott dicsőítésbe, Isten magasztalásába. Nem ritka, hogyha a zsoltárokat olvassuk, hogy elindul egy zsoltár, amiben panaszról van szó, amelyben a zsoltáros a mélységből kiált szabadításért, akkor egyszer csak a zsoltár azzal fejeződik be, hogy már Isten dicsőíti, mert ő szabadító Isten. Mert elővételezi, hogy Isten szabadulást fog hozni neki. Jeremiás próféta is a legmélyebb helyzetben, amikor Istenhez kiált, és amikor megátkozza a születésnapját, ebben az énekben, ebben az imádságban egyszer csak Istent kezdi el dicsőíteni. Lehet, hogy Jobb is egyszer csak vált, lehet, hogy Jobb is elővételezi itt Isten szabadítását, kilép a perlő helyzetéből, és megvallja, hogy milyen csodálatos az ember, hogy Isten törődik vele, hogy ismeri őt, hogy eljön majd a szabadulás. Talán azzal, hogy korábban kimondta Istennek, hogy meghalni kíván, túl is lett a nagy mélységem, és egyszer csak megadatott neki, hogy felemelje a tekintetét a reménytelenségből. Hát lehetne így is. De azt kell mondanunk, hogy itt nem erről van szó. Mert Jobb így folytatja. Miért nem veszed le rólam a szemed? Nyálamat sem engeded lenyelni? Ha vétkeztem, mit követtem el emberek őrzője? Miért tettél a céltábláddá? Talán terhedre vagyok? Nem Jobb itt még, és még hosszú ideig, nem lép ki az Istent perlő ember magatartásából. Sőt, valami félelmeteset tesz. Amit Dávid Isten magasztalására mond, ugyanazt Jobb keserűen és fájdalmasan vágja az Isten szemébe. Amíg Dávidot lenyűgözi, hogy Isten, aki az egész világegyetemet teremtette, törődik az emberrel. Amíg Dávid beleborzong annak szépségébe, hogy a mindenható Isten ismeri őt, szereti az alkotását, az embert, ezt a pici porlényt. Amíg Dávid csodálkozik azon a titkon, hogy Isten az embert alig tette kisebbé önmagánál, hiszen minden teremtménye fölé rendelte, addig Jobb ezt vádként mondja az Istennek. Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és így törődsz vele. Kéri számon Istent Jobb, miért nem hagysz már békén? Miért nem állsz már egy kicsit arrébb? Még azt sem hagyod, hogy a nyálamat úgy nyeljem le, hogy nem tudsz róla. Ami Dávid ajkán magasztalás, Jób ajkán elkeseredett vád. Ha nem is Dávid zsoltárát, de a bibliai gondolatot kellett, hogy ismerje ez a Jób. Talán Jób is imádkozta egykor ezeket a sorokat, és magasztalta ezzel Istent. Talán szép napjaiban ő is beleborzongott abba, hogy milyen csodálatos Isten közelsége, Isten szeretete, Isten törődése. De nem felejtette ezt el. És most ugyanazokat a szavakat mondja fájdalmában, keserűségében, mert pere van az Úrral. Miért nem bocsátod meg vétkemet, miért nem nézed el bűnömet? Hiszen már a porban fekszem, mire keresel, már nem leszek. Hangzik el a panasz utolsó sora. Nézzétek meg mindazt, amit Jób megfogalmaz ebben a panaszban. Bibliai igazságokat mond. Múlandó napok, Isten személyes törődése, a bűnbocsánat szükségessége. Mindezt Jób, mint istenfélő ember, tudta már korábban is. Mindezt Jób egyszer már megvallotta. És mindezt Jób egy napon újra megvallotta, amikor Isten kihozta őt ebből a mélységből, mert Jób könyve így végződik. De nézzetek mégis, hogy ezek a szavak, ezek lehetőséget adtak Jobbnak, hogy tudjon hogyan panaszkodni. Lehetőséget adtak Jobbnak a szenvedésben és a mélységben. Volt mit mondania az Úrnak. Ismerte a nyelvet, ismerte az imádságot, ismerte az Urat. Nem értett semmit ebben a helyzetben, perelt a mindenhatóval, de tudta, hogy tegye ezt. Egyszer dicsőítette ezekkel a szavakkal, máskor pedig keserűen kiáltott hozzá. Ezekkel a szavakkal, aztán egy napon újra dicsőítette őt. Megtanulta az Istennel való beszédet. Ki tehát a bölcs ember? Mire tanít minket Jób? Hogyan állít téged ma Isten maga elé az év utolsó napján? A mulatság óráiban, egy keserű panasz szavai által. Mit tanulsz mindebből az elmúlt évről? Mire hív Isten a következő évre nézve? Mit jelent az Isten népének közösségében élni? Krisztusban egy testé lenni azokkal, akik ilyen mélységeket jártak és járnak meg. Ezekkel a kérdésekkel a mai estén állj az elé, aki mindent elvesztett, majd mindent megnyert. Hadd tanítson ő téged, hadd válaszoljon neked ő, egészen személyesen, az úrvacsorai közösségben is. Amen.
Urunk, taníts bennünket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy ne sodorjanak el azok a vágyak és kívánságok, amik ideig, óráig tartanak. Hogy megtaláljuk az életnek a tőled kapott értelmét és mélységét. Atyám, köszönjük a te szavadat, és köszönjük azt, hogy magadat adtad nekünk. Köszönjük a bocsánatot, a kegyelmet, amivel körülvettél, és az új kezdés lehetőségét. Jöjj a te szent lelkeddel, töltsd be bennünket, és taníts bennünket a te lelked által imádkozni, hogy akár örömeinkben feléd csorduljon túl a mi szívünk a hálaadással és a dicsőítéssel, akár fájdalmainkban és mélységeinkben tudjunk hozzád kiáltani azokkal a szavakkal, amelyeket a lélek ad a szánkba. Add nekünk szent lelkedet, aki által utasd meg, hogy velünk vagy. Hogy nincs olyan mélység és nincs olyan szenvedés, amit te Jézusban nem vettél magadra, és nem szenvedtél végig velünk. Köszönjük ezt a közösséget. Köszönjük ezt a közösséget, amit csak tőled kaphatunk. És kérünk, hogy így adj most erőt felállni, és tovább menni. Tovább menni, ünnepelni, és örülni, hálát adni azért, ami mögöttünk van, és elkérni az erőt ahhoz, ami előttünk van. A te követetként élni ebben a világban, téged hordozni, és valóban a te dicsőségedre élni. Így kérünk, Atyánk, hogy áldj meg bennünket. És kérünk, hogy te mutasd meg a te szeretetedet azoknak a testvéreinknek a számára, akik most küzdenek, akik most szenvednek, akik mélységekben vannak. Érítsd meg az ő fájdalmukat és az ő kínjukat. Adj választ az ő kérdéseikre. Emeld magadhoz őket, törd át a sötétséget a te világosságoddal. És add nekik a te szabadításodnak az örömét. Így könyörgünk azokért is, akik sötétségben vannak, és nélküled élnek, és nélküled ünnepelnek ma éjszaka. Talán mi nem is neveznénk ünneplésnek azt, ami sok helyen történik. Urunk, kérünk, könyörülj ezen a világon, amely tőled elfordult. Te add a te világosságodat, és segíts embereknek, hogy felismerjenek téged, hogy a sötétség birodalmát ott hagyva hozzád a világosságba térjenek. És Úr Jézus, kérünk, hogy jöjj vissza, és te állíts meg minden gonoszságot, a gonosznak minden hatalmát, és hozd el az új jeget és az új földet, amiben szeretet, békesség és öröm lesz, ahol te fogsz uralkodni mindenekben. Köszönjük, hogy e felé, a cél felé tarthatunk. Amen. Folytassuk imádságunkat Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.